Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Szűcs Anitát, Franciaország szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Jó napot kívánok,
köszönöm, hogy
elfogadta meghívásunkat. Lezajlott a hétvégén Franciaországban a jobboldal elnökjelöltjéről az előválasztás, egész pontosan ennek a második fordulója. François Fillon meggyőző többséggel nyert Alain Juppé-vel szemben. Ha én jól láttam a számokat, akkor nagyjából kétszer annyi szavazatot kapott Fillon, mint Alain Juppé. És most a második fordulóban már nem is nagyon beszélhetünk meglepetésről, vagy talán nem számít meglepetésnek Fillon nagy arányú győzelme, mert hogy két héttel ezelőtt az első fordulóban még meglepetésként írtak az elemzők és a politológusok Fillon akkori első fordulóbeli, akkor is nagy arányú győzelméről, és különösen arról, hogy sikerült kijutnie a harmadik jelöltet, Nicolas Sarkozyt, aki ugye a második fordulóban már nem is jutott be. Szóval tulajdonképpen ez a második fordulós eredmény már nem is számít annyira meglepetésnek vagy meglepőnek. Mondhatjuk, hogy a papírforma érvényesült a második fordulóban az első fordulós arányok után.
Hát legalábbis a matematikai forma, hiszen Sarkozy bejelentette, hogy beáll Fillon mögé, és ha összeadjuk a szavazatokat kis lemorzsolódással, azt lehet látni, hogy valóban Sarkozy hívei átszavaztak Fillonra. Azért nem volt ez teljesen lejátszva, ez a mérkőzés. Tehát ez egy érdekes dolog, annyira példanélküli ez a nyitott választás, előválasztás Franciaországban. Tehát soha nem volt még arra példa, hogy ne a párttagok szagaztak volna, nem bárki számára lehetővé.
Tehát volt már előválasztás korábban is Franciaországban, csak nem volt ennyire széles rétegek irányában nyitott.
Igen, ez egy hosszú évtizedek óta hagyomány az, hogy a jobb oldal egyesíti az erőit, és tulajdonképpen párton belül nem indul több jelölt, hanem egyetlen egy jelöltet ad a párt, és ott megmérkőznek egymással, a pártnak ezt levon fektetve a szabályzatába, és már ott a Sarkozy vonalnak a gyengülését jelzi a jobb oldalon belül, hogy nyitottá tették a választásokat, ez Juppénak és Fillonnak volt a szívevágya tulajdonképpen. Ez az erőviszonyokat már előre
vetítette. De ez nagyon bocsássa meg, ez azt jelenti, hogy akár a bal oldalról, vagy a szélső jobbról is nyugodtan mehetett bárki szavazni, tehát nem volt semmilyen megkötés? Hogy...
Volt két megkötés, az egyik fizetni kellett 2 eurót, a másik pedig alá kellett írni egy papírt, amennyien annyi szerepelt, hogy osztja valaki a köztársasági érdekeket, illetve a jobb közép érdekeket. Vagy értékeket. Tehát nyilván ez nem egy ellenőrizhető állítás, tehát ahogy ön is mondja, bárki szavazhatott. Ezért volt ez meglepő, hogy kik szavaztak, és hogy mennyien mentek el. Tehát ez a 4 milliós szám abszolút meglepetést hozott. A várakozások szerint olyan 3 millió emberre számítottak, és 3 millió már szép siker lett volna.
Sőt, ha jól tudom, akkor a második fordulóban még nagyobb
még
volt a részvételi arány.
4,5 millió.
Ez minek tudható be egyébként?
A tétnek, hogy milyen tétje volt ennek az előválasztásnak. A jelenlegi közvéleménykutatások azt mérik, hogy Marine Le Pen biztosan bejut az első fordulóba, majd a májusi elnökválasztásokon, és hát az áprilisi választásokon. És lényegében a kérdés az, hogy ki fog megmérkőzni a második fordulóban Marine Le Pennel. Megint a mostani közvéleménykutatások azt mutatták, hogy aki megmérkőzik, annak szinte egyenes útja van a köztársasági elnöki székbe, hiszen az valószínűleg le fogja győzni Marine Le Pent. Ugye itt rengeteg a nyitott kérdés még mindig. Tehát tulajdonképpen az előválasztásoknak most a jobb oldalon az volt a tétje, hogy kinek lesz egyenes útja a köztársasági elnöki székbe tavasszal, jövő tavasszal a választásokon. Ezért nagyon sok szavazót megmozdított ez a kérdés, hogy ki az a személy, akit indítani tudunk. Érdekes volt, én azért nem mondanám, hogy borítékolt volt a végeredmény a második fordulóra, mert nem lehetett azt pontosan tudni, hogy az emberek, akik elmentek szavazni, milyen szándékkal szavaztak. Nagyon érdekes kimutatások készültek, hogy már a jobb oldalon belül is nagyon sokan azért mentek el, és azért szavaztak Fillonra, hogy Sarkozy ne kerüljön be a második fordulóba az előválasztásokon. Tehát volt egy ilyen nagyon erős Sarkozy ellenes irányzat magán a jobb oldalon belül is.
Ez mikor vezethető egyébként vissza? Hiszen a Sarkozy elnöksége, hát már jó néhány évvel túl vagyunk az ő elnökségén, és azóta olyan komoly politikai szerepet nem nagyon töltött be talán Franciaországban.
Ő volt nagyon sokáig a pártnak a vezetője, ő újította most meg a republikánus pártot, tehát a jobboldali gólista pártot Franciaországban, és ő képvisel egy politikai retorikát, egy politikai stílust, aminek az egyik jellemzője az, hogy nagyon erősen kitolódik a szélső jobboldal felé, tehát a szélső jobboldal felé nyitja a jobb közép pártot, mondanám, hogy onnan szed vissza szavazókat. A másik jegye pedig hát a sajátos stílusa, ugye őt most, hogy a Bing Bingnek nevezték el a franciák, ez a hiperaktív elnök, ami nem annyira jellemző a francia állam férfiúi képre. És nagyon sokan azt mondják, és úgy lehetett látni, hogy a 2012-es elnökválasztások nem annyira Hollandnak a politikai tőkéjéről szóltak, hanem inkább az emberek azt mondták Sarkozyre, hogy nem. Ennek ellenére Sarkozy ugye megígérte, hogy visszavonul, ennek ellenére maradt a jobboldali politikai porondon, és kapott egy esélyt a jobboldaltól, méghozzá a tavalyi regionális választásokon megmutatta, hogy az a politika, amit ő képvisel, és az az irányvonal, amit ő képvisel, mennyire tudja egyesíteni a jobboldalt. És hát úgy látszott, hogy nem tudja hozni azt a papírforma szerinti eredményt, hogy a régiók többségét a jobb oldalnak kellett volna könnyedén elhozni. Az első fordulóban nagyon sok régióban nagyon erősen szerepelt a szélső jobboldali jelölt, és ez rontotta Sarkozy pozícióit a párton belül is. Uh-huh. Többek között ennek köszönhető az, hogy a Juppé és Fillon-féle irányzat nyert abban, hogy nyitott választások legyenek az előválasztásokon. Ez kedvezett volna Juppének és a középre való nyitásnak. És meglepetés volt, hogy nem.
És milyen egyébként a viszony Fillon és Sarkozy között? Ugye Nicolas Sarkozy elnöksége alatt miniszterelnök volt François Fillon, és ugye most éppen nagyon sok helyütt is azt írják, több helyütt én azt olvastam, hogy François Fillon amolyan szürke eminenciás, és ilyen szürke eminenciásból lett most a jobboldal államfő jelöltje. A Le Monde például azt írja, még az első forduló után az egyik vélemény cikkében, hogy ez voltak éppen Mr. Senki bosszúja, tehát aki gyakorlatilag Sarkozy hátteréből most előlépett, és úgymond bosszút állt.
Igen, hát ez az érdekes, hogy ő ilyen hirtelen tölt előre, még csak nem is az, hogy viszi a Sarkozy szavazóknak egy részét, viszi a jobboldali szavazóknak egy részét, hanem hogy ez ilyen robbanásszerűen történt. Mert azt kell látni, hogy ahhoz képest, amit Fillon képviselt a miniszterelnöksége alatt és Sarkozy alatt, ők nagyon jól dolgoztak együtt, nem váltotta le Sarkozy, pedig hagyományosan a köztársasági elnök, hogyha valamilyen népszerűségi probléma van, akkor leváltja a miniszterelnököt. Sarkozy ezzel szemben Fillont nem váltotta le, tehát egy szoros munkakapcsolat volt köztük. És most megújult az ő retorikája, tehát tudta azt hozni, úgy tűnik, amire a francia jobboldali szavazók vágtak. Tehát ezt a nagyon erős jobboldali megújulást, tehát jobb konzervatív megújulást, mégis Sarkozynek az allőrjei nélkül. És ez volt az építkezés tulajdonképpen, ami beérett a kampányba. Három nagy tévés vita volt az előválasztások előtt, és ott nagyon kiegyensúlyozott képet mutatott, tehát mutatta azt az államférfit, akit a franciák szeretnek látni. Tehát van egy elképzelésük arról, hogy az államot megtestesítő köztársaság elnök, az hogyan nézzen ki, kinézetében, milyen stílusban beszéljen, mennyire legyen szavahihető, magabiztos, és ezt nagyon szépen hozta Fillon. A meglepetés az, hogy ilyen hirtelen, és ilyen szavazat robbanással tulajdonképpen.
Beszéljünk akkor még egy kicsit Fillon politikai karakteréről, bár most tulajdonképpen elbizonytalanodtam, hogy valóban mondhatjuk-e még, hogy szürke eminenciás, vagy szürke eminenciásból lett a jobboldal jelöltje, mert ez ugye azt jelezné, hogy nem annyira karizmatikus, vagy nem annyira karakteres politikus. Valóban így van?
Eddig nem mutatta a karakteres vonalát, tehát eddig nem mutatta ezt a karakteres megújulási képességét. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a stáb, és nagyon jó az a kommunikáció, amit ő elkapott, illetve az az értékbeli megújulás. Tehát folyamatosan győzelme előtt is és győzelme után is azt kommunikálta, hogy Franciaországnak a jobb oldalnak az értékeiben kell megújulnia. És ezt tudta nagyon jól megfogalmazni, tehát egy nagyon erős gazdasági liberalizációs programot fogalmazott meg, egy nagyon konzervatív társadalompolitikát, és egy nagyon megújult külpolitikai retorikája van, ami úgy tűnik, hogy elhozta a jobboldali szavazókat.
Na, beszéljünk egy kicsit részletesebben erről a politikai programról. Én ugye ön is említette, hogy radikális változásokat tervez számos területen. Hát amiket én itt láttam, például ugye az, hogy eltörölni a 35 órás munkahetet, visszaállítaná a 39 órás munkahetet Franciaországban, megemelni a nyugdíjkorhatárt, ezt ugye éppen Hollande alatt csökkentették le, most ő több lépcsőben 65 évre emelné, és a közszférában hát egy félmilliós létszámleépítést tervezne. Hát ezek azért nem feltétlenül népszerű kampányigéretek, akik ezekkel kampányolnak, azok nem szoktak népszerűek lenni, vagy nem szoktak nyerni.
Ez egy erős megszorító csomag, igen, amit itt látunk. Ugyanakkor a megszorító csomag mellett van egy nagyon erős gazdaságélénkítő csomag, egy 110 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomag. És hogy a kettőt egészben jelássuk, azt kell látni, hogy Franciaországban egy dirigista gazdaságpolitika van, ugye kapitalizmus modell ebbe az irányba fejlődött, ahol az államnak nagyon nagy a szerepe a gazdaság irányításban, eltérően az angol szász modelltől. És lényegében azt látjuk a hidegháború után, hogy ez a fajta gazdaságpolitikai modell egyre rosszabbul szerepel. Ennek megvannak azok a mutatószámai, amit a szavazópolgár érez, a magas munkanélküliségen, a beruházások elmaradásán, a francia gazdaságnak a lassulásán, vagy hát a gyenge növekedésén. Nagyon nehezen állt talpra a válság után Franciaország, és tulajdonképpen ő a harmadik elnök megint a sorba, aki egy gazdasági liberalizációs programmal kampányol. A hidegháború után szinte minden állam strukturális gazdasági változásokat eszközölt, kivéve Franciaország. Tehát ott nem tették meg ezeket a lépéseket, és lényegében hát az elmúlt 20-25 évnek a problémáját görgetik maguk előtt. És ezek a kampányígéretek meg voltak Chiracnál, meg voltak Sarkozynél. Hollande azt mondta, hogy neki megszorítások nélkül sikerül majd az élénkítést megcsinálnia. Úgyhogy most elsősorban a közszférának az átszabása, a kiadásoknak a leépítése a szavazók számára arról szól, hogy ezt a gazdaság élénkítést meglépi végre valaki. És ennek része az, hogy csökkentik a vállalati adókat, a beruházási kedvet növelni fogják, a kiadásokat megint visszafogják, és hát majd meglátjuk, hogy milyen.
Lehetnek azért konfliktus helyzetek mindenből? Gondolom, hogy lehetnek, mert azért Franciaországban elég erősek a szakszervezetek. Most, amikor arról van szó, hogy a nyugdíjkorhatárt emelik, a munkahetet, a munkaórák számát növelik, például a TB kasszát jelentősen meg akarják kurtítani, és az egészségügy bizonyos területeiről szeretné, hogyha kivonulna az állam, szeretné ezt François Fillon. Szóval nyilván, hogy ezekre a szakszervezeteknek vagy az érdekképviseleteknek is lesznek válaszlépései.
És nem csak a szakszervezeteknek, hanem magának a baloldali szavazóknak. Tehát ez olyan vívmány Franciaország, olyan szociális vívmány, ami a gondoskodó jóléti államról szól, ami a része a francia identitásnak. Tehát nem
érdekes,
nem
bocsánat, meg csak zárójelbe teszem hozzá, hogy Fillon ugye volt szociális miniszter is.
Igen. Tehát ez nem egy szakpolitikai kérdés alapvetően, és azt gondolom, hogy ezeknek a szociális vívmányoknak a támadása lesz az, ami számomra nagy kérdés jelent, hogy az elnökválasztások alatt hogy fogja ő tudni majd a baloldalt megszólítani, a bal közepet megszólítani. Tehát, hogyha majd ott állunk, és esetlegesen ő kerül szembe Marine Le Pennel, hogy fogja, vagy mit tud ígérni ezeknek az embereknek a társadalmi vívmányokra, érzékenyek. Most ebben a programban szinte egyetlen egy olyan pont sincs, ami vonzó lehetne egy baloldali szavazónak.
Lehet, hogy Alain Juppé jobban meg tudta volna szólítani ezt a baloldali vagy középbalhoz tartozó tábort?
Az ő taktikája ez volt, tehát az ő politikai taktikája ez volt. Alapvetően azt lehet látni, hogy egyrészt ő a jobb oldalnak a középszárnyát próbálta újrafogni, és nagyon erősen nyitott már a kampány alatt a baloldalra. Tehát ő számított arra, hogy az előválasztások alatt a baloldali szavazó eljön és szavazni fog rá. És a mérések azt mutatják, hogy körülbelül a szavazatoknak a 9-15%-át tudta megszerezni a baloldalról. Most François Fillon jobb oldalra nyitott, ugye egy másik politikát követett, ebben az értelemben a Sarkozy féle politikát követte, és ott nagyon érdekes az az eredmény, hogy azoknak a jobb-közép szavazóknak, akik 2012-ben a Front National-ra, a szélsőségesekre szavaztak, a 43%-át hozta vissza. Tehát ez egy nagyon markáns eredmény, és azt lehet látni, hogy egy valóban jobboldali programot, egy jobb-jobboldali programot, és nem egy jobb-közép programot kezd el építeni Fillon. Ugyanakkor most az egyik első feladata lesz, hogy összefogja a jobboldalt. Tehát a jobboldalon belül azokat a törésvonalakat, amik léteznek a mai napig, összefogja, úgyhogy ennek a hétnek a feladata lesz az, hogy a párt ügyeit rendbe tegye. Tehát a párton belül, a republikánus párton belül a fontos, lényeges posztokat Sarkozynek a hívei foglalnak el. A képviselőjelölt választással kapcsolatban, tehát a jelölésekkel kapcsolatban óriási vita van a jobb oldalon. Nyár óta nem tudtak dönteni, hogy milyen elvek alapján állítsanak majd a választásokon képviselőjelöltet. És az 577-ből azt hiszem 79 hely van, ami talán a középpártnak juthatna. Ezt azt várják, hogy újraosztja, vagy újraosztja-e egyáltalán Fillon? Mit kezd ezekkel a helyekkel, hogy tudja megfogni a jobboldali szövetségeseket, akár párton belül, akár párton kívül? Vannak azok a nem gólista párthoz tartozó jobboldali pártok, akik hagyományosan szövetségben indulnak a választásokon a gólistákkal, nekik mit tud ígérni, akár a kampányon belül. Tehát most egy a jobb oldalon belül is egy újra épített kampányra lesz szükség. Hozni fogja nyilván a saját stábját, de a stábba is lehet, hogy más sokat bevesz a sárközi féle hívekből. A középpártokról nem sok szó esik. Bayrouék, akik hagyományosan a centrista pártnak, a francia centrista pártnak a vezetője, jelezte, hogy ő nem bízik ebbe a középpárti megújulásba, nem hiszi, hogy Fillon tud adni a jobb középnek bármit is, úgyhogy ő fenntartásokkal van a párt iránt, tehát lesz dolga bőven Fillonnak.
Fillon bevallottan Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnököt tekinti példaképének. Erről többször is nyilatkozott és beszélt. Mondhatjuk azt, hogy igazi Thatcheri programmal készül az elnöki ciklusára?
Nagyon nem, sok azt gondolom, hogy
egy hasonlóvonás, nem?
Nem, talán egy franciáról soha nem lehet ezt mondani. Tehát aki ennyire az etatista gazdaságpolitikán nevelkedett, az ezt a Thatcheri piaci logikára épülő, privatizálós logikát nem nagyon tudja magáévá tenni. Egyszer nem
akkor csak személyesen példakép, vagy személyében példakép Margaret Thatcher, de nem
annyira. Személyében és a program elemeiben. Program elemeiben. Tehát magának a liberalizáció szónak talán a szinonimájaként, ahogy Sarközinek Tony Blair volt a példaképe, de Tony Blair is ugye egy nagyon erős Thatcherista politikát, gazdaságpolitikát vallotta magáinak. Ha megnézzük azt, hogy azért a Thatcheri reformoknak alapvető eleme volt a privatizáció, hát ilyesmiről nincs szó Franciaországban. Tehát nem mondta azt, hogy az állami vállalatoknak egy részét elengedi, privatizálja, áruba bocsátja. A szakszervezetek megtörése megint ugye a Thatcheri programnak egy nagyon fontos eleme volt. Ezt sem hiszem, hogy így választások előtt a programjára tűzné Fillon. Tehát vannak olyan elemek, amik kétségtelen hiányoznak. A másik dolog, hogy a Thatcheri programnak az egyik nagyon fontos eleme volt a brit gazdaságnak a modernizálása, tehát a hagyományos iparágaknak az elengedése és az új iparágaknak a felépítése. Most Franciaországban megint nincs erről szó, tehát ezt a szektorváltást sem kell megcsinálni, hiszen ott van egy nagyon erős információ-kommunikációs technológia, ami húzza a francia gazdaságot, a repülőgépgyártás, az autógyártás, az informatika. Ebben világelsők a franciák, vagy ott vannak legalábbis a világelsők között.
Visszatérve még a előválasztásra és a három jelöltre, akik még az első fordulóban ugye együtt voltak, vagyis hát egymás ellen küzdöttek. Meg lehet azt fogalmazni, hogy hol voltak leginkább hangsúlyeltolódások Fillon, Juppé és Nicolas Sarkozy programjában?
Igen, hogy ha megint a nagy vonalakat és a tendenciákat jelölöm ki először, akkor Alain Juppé volt az, aki abszolút középre nyitott. Tehát ő megint egy gazdasági liberalizációs programmal indított, de kevésbé radikálissal, mint amilyennel Fillon tette. Volt egy nagyon erős multikulturális Franciaország képe, tehát a francia identitásnak a jelenlegi állapotát kell erősíteni, és a radikalizáció ellen felvenni a harcot. Ehhez képest Sarkozy és Juppé mind a tradicionális jobboldali értékeknek a visszahozásával kampányolt. Sarkozynek sokkal több szélsőséges eleme volt. Fillon tematikájában, akár a társadalompolitikát nézzük, akár a külpolitikát, megy erre a vonalra, de nagyon sok mindent finomított már a Sarkozy féle vonalon. Tehát, hogyha az egyes politikákba belemegyünk, akkor ott jobban látni ezeket. A gazdasági programja viszont jóval-jóval radikálisabb, mint akár Sarkozynek, akár Juppének volt. A franciáknál megint ez egy óriási kérdés lesz, hogy a közszférában visszaállítja a 39 órás munkahetet, de a versenyszférában a vállalatokra bízza a munkaidőnek a letárgyalását. Természetesen az európai keretek között azt hiszem az 48 órát jelent, ami megint egy érdekes kérdés lesz, hogy ezt így hogy fogják a franciák fogadni.
Az, ahogy Sarkozy nem jutott a második fordulóba, ez azt is jelzi már, hogy ő tulajdonképpen a nagy politikából egyre inkább kiszorul, vagy háttérbe szorul?
Én azt gondolom, hogy ilyen Sárközi nagy visszatérő. Annyiszor hallottuk már azt, hogy ő visszavonul, és folyamatosan visszavonulóban van, de most kifogyott alól a politikai muníció. Tehát most a saját pártján belül nem tudott egy egységet teremteni, nem tudott saját magának egy hátteret felépíteni. Ez egy alapvető probléma ahhoz, hogy ő tovább folytassa a politikai pályafutását. És jól látszik az, hogy azért Sárközi retorikájában jóval több populista elem volt, és ezeket a populista elemeket Fillon visszafogta. És egy mérsékelt retorikába oltotta át, ami megint szimpatikus volt a francia jobboldali szavazónak.
És tulajdonképpen arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy a köztársaságiak oldalán, vagy a konzervatív párt belső politikai térképén hol is helyezhetők el ők hárman, Fillon, Juppé és Sárközi. És találtam én egy érdekes kitételt, az egyik francia lap, talán éppen a Le Parisien azt írta, hogy Fillon voltaképpen sokkal jobboldalibb annál, mint amilyennek az emberek többsége gondolja őt. Elfogadható ez?
Igen, ez egy érdekes megfogalmazás, de azt hiszem tökéletesen igaz. Tehát én azt gondolom, amivel ő nyerte a választásokat, az a francia országkép és az a francia identitáskép, amit akár a társadalompolitikájában, a programjában, akár pedig a külpolitikájában megfogalmazott. Ott számos olyan értéket hozott vissza, amit sem Juppé, sem Sárközi nem tudott jól átformálni. És ugye ő egy gyakorló hívő katolikus, akinek a személyes értékeiben megjelennek a klasszikus konzervatív jobboldali értékek. És politikájában is azt látjuk, hogy főleg a társadalom politikájában, amikor a francia identitásról beszélünk, ott nagyon erősen áttér az, hogy át kell formálni. Ez egy nagy vita Franciaországban, 89 óta folyik egy mély társadalmi vita arról, hogy mit jelent ma franciának lenni. És Fillon írt egy könyvet nyáron az iszlamizációra, az iszlám totalitásáról, és azon belül fogalmazta azt meg, hogy milyen az ő francia identitásképe. És úgy tűnik, hogy ez sikerült ötvözni azokkal a klasszikus értékekkel, amik hát vonzók lehettek a szavazó számára. Ebben az iszlám ellenében, a politikai iszlám ellenében egyfajta szekuláris identitást fogalmazott meg, ahol ellen kell állnunk, és a szekuláris társadalom értékeit meg kell őriznünk, a radikalizációtól óvni kell az országot. És visszajönnek szépen azok a klasszikus, tradicionális családközpontú értékek, amiket ő megint nagyon propagálta a programjában. Tehát a program egyik központi eleme a család visszaállítása, a másik pedig a francia nagyságnak a visszaállítása, ahogy ő fogalmaz, hogy a Franciaországnak, amire büszkék lehetünk, a visszaállítása. És ez megy
át. És ez egy jó szó a franciák többsége számára.
Igen.
A gloire. Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a vendégünk itt az arénában. Hírösszefoglaló következik utána, itt folytatjuk majd a beszélgetést.